Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Isten igével, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, a mi Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg, szeretett testvérek, a mi Isten tiszteletünket. A 105. Zsoltár első versét énekeljük örvendező szívvel, a 105. Zsoltárt, mely így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének.
Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Hirdessétek dicséretét, és minden jó téteményét, mert tiétek a népelőt, nagy csodáit, melyeket ő.
Folytassuk énekkel Isten tiszteletünket. A 163. dicséretet énekeljük el az ige hallgatására készülve, márciusi énekünket. Örvend mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk. Gyertek, testvéreim, imádkozzunk! Édesatyánk, köszönjük ezt a verőfényes márciusi vasárnapot, és köszönjük neked, hogy hozhattunk mindent, ami szívünkben, életünkben, gondolatunkban, otthonaink, légkörében, munkánk és hazánk világában valóság a számunkra. Hozzuk, Urunk, hozzád, és köszönjük, hogy Te is hozol mindent, odaadtál mindent Jézusban, és odaadsz nekünk mennyei gazdagságodból. Olyan jó, ha már jöhetünk hétről hétre családunkkal együtt, mint akik számára olyan magától értetődő ez a ritmus. A hat napi munka, és a hetedik nap veled. Imádkozunk, hogy hadd süssön át a te fényed a lelkünkön, tisztítson át, és vigasztaljon gyászoló szíveket, bátorítson félelmes szíveket, tanítson bennünket az útra, amelyen járjunk, hogy igaz legyen, hogy hét napon át veled töltjük nappalainkat, éjszakáinkat. Veled élünk, Urunk, veled halunk. Amen. Isten igéjét, testvéreim, a mi atyánk imádságának folytatásából olvasom, úgy, amint a Máté írása szerinti evangélium 6. részének 11. versében szól hozzánk. Mi atyánk, ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, a felolvasott ige üzenetét 7 rövid pontban szeretném továbbadni a gyülekezetnek. Elmondom először, hogy úgy tudjuk figyelni ezeket a pontokat. Az első mindjárt az, hogy a kenyér kérés a mi atyánk kellős közepén van. A második, hogy mégsem ezzel kezdődik az imádság, hanem az atyával. A harmadik, hogy maga az a tény, hogy erre az imádságra fölhív bennünket Jézus. Arról beszél nekünk, hogy az atyánál ott van, amit nekünk szánt, mi azt elkérhetjük tőle, nagyon nagy vigasztalás. Aztán figyeljük a mindennapi szót, az imádkozás és munka kérdését, a mi kenyerünket, és nem az én kenyeremet imádkozzuk, és végül egy pillantást vessünk arra, hogy erőltetett dolog, vagy valóságos, hogy ebben a kérésben is benne van, ami nemzetünkért való felelősségünk. Induljunk hát onnan, hogy a kenyérért való ima a mi atyánk közepén van. A hatalmas Isten és a mi betevő falatunk együtt. Ez akkora üzenet, hogy a régi magyarázók különösen sokan közülük nem merték a betevő falatra, a testi kenyérre vonatkoztatni, hanem próbálták úgy, hogy itt ebben a kérésben a lelki kenyérre, az igéjér imádkozunk, pedig itt a mindennapi kenyérről van szó. És nem csupán a kenyérről, hanem mindarról, amire szükségünk van az életünkhöz. Benne van az ennivalónk, a táplálékunk, a ruházatunk, a lakásunk, otthonunk, benne van a szabadságunk és a hazánk, a félelemmentes élet, benne van az is, hogy embertársaink emberhez méltó módon bánjanak velünk. Csodálkozzunk rá ma először arra, hogy Istennek ennyire fontosak a mi testi szükségeink. Ő nem csak lelket teremtett, hanem ő teremtette a testet is. Testileg, lelkileg együtt lát bennünket. És azt is jó tudnunk, hogy az ige testé lett. Jézus bejött a mi anyagi világunkba. Úgy, hogy azt olvassuk róla, hogy nem olyan Krisztusunk van, aki ne tudna együtt szenvedni a mi szenvedéseinkkel, nyomorúságainkkal, hanem olyan, aki mindent kipróbált. Ismerős volt az éhezéssel is, szenvedéssel is, betegségekkel is. De sokat fáradozott Jézus testi bajok enyhítésén. szerte járt jó
tévén, így olvassuk, egy mondatba összefoglalva a földi gyógyító, szerető munkáját, betegeket gyógyított, testileg is táplált, sokakat gondoskodott, akik egy napig ott voltak vele, hallgatták őt, azokra úgy volt gondja, hogy ő mondta a tanítványainak, hogy el ne bocsássátok így őket, hát kidőlnek az úton, szükségük van élelemre, adjatok nekik enni. És aztán ő gondoskodik arról, hogy az az 5000 ember testileg is jól lakjon, és nem csak, hogy a lelküket táplálja. Olyan különös az is, hogy az imádságra, amikor fölhív Jézus, akkor azt mondja, hogy ha te imádkozol, menj be a belső szobádba, és csukd magadra az ajtót, és imádkozz a te mennyei atyádhoz. Hát abban az időben ott csak a kis éléskamrán volt ajtó igazából, amit magára csukhatott valaki. Ha oda küldi be az imádkozót, hát az éléskamrában olyan illatok, olyan helyzet van, hogy a mindennapi élettől nem elhúzódtatja, hanem bizony együtt van a lelki és a testi. A mi atyánk közepén ott vannak a testi szükségeink. És ez meglepő mondat, de igaz, hogy ő neki sokkal fontosabb a te testi szükséged, mint neked magadnak. A második üzenet éppen ezért, mert ennyire fontos a számára. Nem a mi atyánk elején van, hanem a közepén ez a kérés. A mi atyánk az atyával kezdődik. Az atyától jutunk el a szükségeinkig, és nem a szükségeinktől az atyához. Ha az atya az élő Isten valósága, szeretete, tisztelete a helyén van a szívünkben és a szemünkben, akkor látjuk jól a szükségeink dolgát is. Ezért kezdődik a mi atyánk azzal, hogy szenteltessék meg a te neved. Egy olyan nép körében hangzik el ez a kérés, amelyik nép megszentségtelenítette az életével újra meg újra az Isten nevét. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Ha ez a három dolog a helyén van, hogyha a szívünkben, tiszteletünkben, életünkben, hitünkben az atya, idézőjellel mondom, hogy a helyén van, akkor az ő jelenlétében, hatalmában, szeretetében ott tudjuk magunkat minden szükségünkkel. Ez az Isten gyermekeinek az egészséges állapota. Ebben az egészen más gondolkozású világban. Ha az atya nagy, akkor nem lesz olyan kilátástalan a szükségem vagy a kérdésem. Ha ebben a függőségben vagyok vele, akkor vagyok a helyemen. A bűn tulajdonképpen az, hogy az ember ebből a gyermeki állapotból, az atya gyermekségéből felnőtté lett, bűnös felnőtté, aki kivette az atya kezéből a dolgait, és rendelkezik velük, és amikor szükséget lát néha, akkor imádkozik, odafordul az atyához, kéri a segítségét. Nem jó a sorrend, nem a kenyértől Istenig, hanem Istentől a kenyérig, de tőle, vele teljes bizalommal eljuthatunk a mindennapi szükségeink területére, hogy te tudod, Uram, mire és mennyire van szüksége. És itt jön a harmadik üzenet, maga az a tény, hogy ezt a kérést szánkba adja a mi Urunk, hatalmas bíztatás. Hát csak nem fogja azt mondani, hogy kérjétek a mi mindennapi kenyerünket, add meg nekünk, és utána kiderül, hogy nincs ott nála, és nem kaphatjuk meg. Ezzel az imádsággal tudtunkra adja Jézus, hogy a kenyér és minden, ami szükséges még, Istennél van, és ez az ő ajándéka. Milyen jó, hogy nekünk nem emberektől kell függenünk. Ó, de általános mondás az, hogy aki a kenyeremet adja, annak fütyülök. Az Atya adja a kenyeredet igazából. Ha ezt hittel el tudod fogadni, a mennyei Atyának az elkötelezettje vagy. Nála van a te életed minden szükségének a válasza is. De menjünk tovább, ezt a különös szót figyeljük, hogy mindennapi, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Egyedül itt fordul elő ez a szó a Bibliában. Sehol másut, de a görögöknél is keresték a magyarázók, hogy mire is használták, hol is, és alig találták azt a szót, ami itt a minden napira érvényes. Aztán megtalálták egy olyan listán, ahol házi asszony készített el a másnapi bevásárolni valókat, fölírta, hogy mire van szükség a másnapra, és ott volt mellé téve ez a szó, az itt szereplő szó, és a jelentése igazából, hogy ami esedékes arra a napra, elégséges mára, vagy a következő napi, sokféleképpen próbálják fordítani és egybe rakni, arra vonatkozik, amikor a római katonák megkapták a másnapi adagjukat, úgyhogy előző nap átvehették, ami szükséges volt a következő teljes napnak a végigjárásához. És még inkább értjük ennek az üzenetét, ha az ószövetségi népre gondolunk, akik vándoroltak a pusztában, és Isten a mannával táplálta őket. Függőségben volt ez a nép, hiszen egy napra kapott csak. Megmondta Isten, hogy egy napra való gyűjtsetek. Ők bespejzoltak azonnal, és megbüdösödött a többi. Csak arra a napra volt alkalmas a manna. Aztán, mikor jött az ünnepnapjuk, a hetedik nap, azelőtt két adagot gyűjthettek, és meglepetve tapasztalták, hogy két napra volt elég. De minden nap attól függött, hogy holnap adja, vagy nem adja nekünk. És ez a függőség, hogy minden napon megvan ő nála. Ezt a kapcsolatot szeretné ő a gyermekei életében biztossá tenni. Az aggodalmaskodásból akarja kioldani a gyermekeit az Atya. Mert elmegy az energiánk egy jó része az aggodalmaskodásra. Ne használjuk el másra, azt mondja az Atya. Az én dolgom, hogy engedelmes legyek, és a próbatétel idején megkapom, amire szükségem van. Előre nem, akkor igen. Nem véletlen mondat ez a Bibliában, hogy elég minden napnak a maga baja. Tanulnunk kellene ezt az életformát, hogyha ilyen hangsúlyozottan mondta Jézus a tanítványainak is, hogy ne aggodalmaskodjatok, és kibontja ott képben is tudjuk, ahogy a madarakról, a virágokról szól, a mennyei Atyáról szól, ahogy a verebecskékről szól, és utal arra, hogy a ti mennyei Atyátoknak gondja van rátok a mindennapi kenyér, a mindennapi szükség, az aznapi, és ez nem csak a szegényebbnek, hanem a gazdagabbnak is ugyanúgy szól, hogy el kell kérni a mindennapit. El kell kérni, mert áldás nélkül üres az egész. Az egyik dunántúli újságban jelent meg egy híradás néhány évvel ezelőtt. XY székesfehérvári fiatalember 5 találatot ért el a lottón. Olyan dáridóba kezdett, hogy fél év alatt elvitte az ital. Testvérem, ami van, csak Isten áldásával lehet. Áldás. Ami van, az is olyan üres lehet. Valaki nagyon irigyelte a főnökét, magas miniszteri beosztásban lévő valakit. Az elmúlt rendszerben azt mondta, nekem mindig rendelkezésére kell állnom. Ő volt a sofőr. És hogy neki milyen jó, milyen lakása van, mennyi pénze van, milyen helyzetben van. És azt mondta, hogy egyszer, mikor úgy közelebbről beszélgetni tudtunk, megálltunk egy falusi csárdánál, és bementünk. Én megrendeltem a birka pörköltet, ő meg valami krumplit rendelt, de úgy, hogy a gyomra az nagyon ki van, nem tud igazán olyan ételeket enni. Aztán, hogy mi volt vele, azt mondta, olyan nagyon őszintén elmondta, hogy milyen keserű a szíve, hogy a fia hogyan él, mit tesz, nem jutnak egyről kettőre, és akkor eszébe jutott, miközben ette a birka paprikást, hogy a fia ott van az egyetemen, és hogy vannak otthon, és mi a helyzet náluk. És azt mondta, ekkor megtanultam, hogy ne kívülről nézzem a dolgokat. Bizony mindnyájunknak ezt az imát, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. El kell mondanunk, mert áldás nélkül üres lesz a sok is. De ez a kérés nem úgy szól, hogy ölbetett kézzel várjam, hogy add meg nekünk a mi mindennapi kenyerünket. Ima és munka együtt megy. Orando et laborando. Olvassuk a föliratot ősi iskolánk falán, imádkozva és dolgozva. Mert a magot az Atya adja, a benne lévő életet ő adja, de nekünk kell a talajt megművelnünk. Egyszer valaki egy nagyon nehéz, kemény, köves talajt, egy kis földdarabot munkába vett. Egy gyönyörű, virágos kertet készített azon. Jött a barátja, akivel együtt jártak a gyülekezetbe, és azt mondta a barátja, látod, hogy Isten mit tud kezdeni egy ilyen kis földdarabbal is. Azt mondta ez a másik szintén hívő barát. Hát láttad volna, hogy milyen volt ez, amikor még csak az Istené volt. És utána beszélgettek. Beszélgettek arról, hogy bizony Isten tud teremteni ezen a világon szépségeket és a többit. De ő nem anélkül teremti a kenyerünket, hogy mi bele ne álljunk, és a mi részünk ne legyen, amit ránk bízott és nekünk adott. Ne kegyeskedjük el, amit nekünk kell megtenni, elintézni, de tudjuk mindig, hogy emberé a munka, Istené az áldás. Ez pedig arról beszél, hogy a nekem adott kenyér nem végállomás, hanem szétosztó helyre kerül. Igazából Isten az egész embervilágot táplálni tudja, és közben naponta jelenlegi statisztika szerint 42 000 ember hal éhen. Nem táplálja őket a mennyei Atya. Nem jó a szétosztás. ő úgy adja, hogy az továbbadásra is érkezzen nekünk. A mennyei atya gyermekei tudják, hogy ezzel a magántulajdon kérdéssel egészen másként vannak. A magántulajdon kérdést úgy értik, hogy minden az én mennyei atyám tulajdona. Igazából ránk bízott javak vannak, amikkel megbízza a gyermekeit, hogy éljenek vele hálaadással, de úgy, hogy úgy tekintsék, hogy atyám, mi az, amit rám bíztál, ami az enyém, amit nekem adtál, és mi az, amit ebből tovább adjak, hiszen az Úré minden, az Úré a föld és annak teljessége, és ő előtte járunk anyagi ügyekben is. Egy kereskedő tette azt, hogy mikor meghalt egy ismerőse, fölvásárolta a raktárát. Mégpedig az az ismerős az özvegyén kívül 5 gyermeket is itt hagyott, és tudta ez a kereskedő, ez a gazdag ember, hogy nagyon rászorult. Az asszony mit tehet? Potom pénzen eladta, annyit ígértő érte, és megvette. És hónapok múlva, még az év vége előtt levelet kap ez az asszony, ajánlott levelet, amiben jelzi a kereskedő, hogy az egész évére rányomta a bélyegét ez az üzlet. Olyan rossz üzlet menetben volt, és még a családi életében is olyan dolgok történtek, hogy ő azért jelentkezik, hogy fogadja el az özvegy azt a csekket, ami benne van ebben a levélben. A különbözet ott volt, amennyivel igazi áron vehette volna meg azt a raktárat. Testvéreim, nagyon jó végig gondolni nekünk is, hogy vajon Isten színe előtt, mikor mi másokkal kereskedünk, amikor itt járunk, kelünk ebben a nagyon kereskedős világban, aközben Isten színe előtt látjuk-e a másik embert. És amikor elimádkozzuk, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, akkor rádöbbenünk-e arra, hogy atyám, az én életemben is rossz az elosztás. Könnyű azt mondani azokra, akik éhen halnak, hogy hát nem dolgoznak. Testvéreim, a mi magyar népünk nem dolgozott, és ma is az a pici gyermek, akit megkereszteltünk is, és mindnyájan több mint 1 millió adóssággal vagyunk. Hogyan? Hát ellopták tőlünk. Nem dolgoztunk, de bizony dolgoztunk. Ami mindennapi kenyerünket add meg, nekünk ma, március 15-e küszöbén is, bizony összeér a nemzet és a szabadság kérdése ezzel a kéréssel is. Hiszen milyen kemény idők voltak, amikor a gabonánkat is elvitték, a fiatal katonáinkat is elvitték, az anyagi javainkat is, élelmünket, értékeinket. Hogy lehet azt mondani, hogy semmi köze a templomnak, a szolgálatnak, a nemzet ügyéhez? Micsoda szemforgató magatartás, aki imádkozza, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, annak a szívén ott kell, hogy legyen, hogy mi történik ebben a hazában. mert megkérdez bennünket a mi atyánk a családunk felől, és megkérdez a nagy család felől is, mert kihatással van, hogy elviszik, vagy pedig építik. Ez az imádság most mindnyájunkat kérdez. Kérdez arról, mifelől aggódsz, testvére. Én végig gondoltam, míg készültem a szolgálatra, hogy életemnek az egyik legnagyobb aggodalma, amelyik végig kísér, hogy lesz-e holnapra is ige hirdetés, mit fogok mondani, és mennyi feszültség ment el eddig erre az életemből, időmből, szívemből, idegrendszeremből. Pedig Isten eddig, a mai napig még mindig megadta. Mi az, amiért a leginkább aggódsz? Gondolj vissza arra, hogy a mai napig törődött veled abban a kérdésben is a te atyád. Imádkozz bizalommal, ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, de bízz benne, hogy a felelősség ő rajta van. Rajtad az ima és a rád bízott feladat. Mert Isten adott valakit, aki ezt mondta, hogy én vagyok az élet kenyere, aki királyi családba született. Igaz, hogy jászol bölcső volt a szülő ágya, aki gazdag volt és szétosztotta a gazdagságát, és szegényen se zúgolódott. Nem volt a fejét hova lehajtani, és arra tanította a szegényeket is, hogy ne zúgolódjanak. És aki végül úgy osztott szét mindent, hogy még a ruháját is elvették. De ebben a megalázottságában a legnagyobb gazdagságot hozta erre a világra. Hogy tudj és tudjak, ránézve, benne bízva, őt megragadva, aggodalom mentesebben élni. És úgy élni, hogy ő mutathassa meg, hogy amit adott, mire adta, hogy lehessen ott a szívemben, szívedben az az öröm, amit Pál így mondott, hogy tudok bővölködni is, de az is, hogy tudok szűkölködni is. Be vagyok avatva egy titokba, mert mindenre van erőm a Krisztusban. Aki engem megerősít, úgy legyen. Amen. Most hallgassuk meg énekkarunk szolgálatát, és hadd legyen ez a szolgálat válasz az ige üzenetére. Haydn, az Úrra hagyjad útad kezdetű énekét adják elő. Köszönjük szépen. Gyertek testvéreim, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a szánkba adott imát. Köszönjük, hogy aláhúztad ma nekünk. Fáj a szívünk, hogy sok mély ígéretedből még olyan óvatosan tudunk elfogadni, építsd a hitünket, hogy merjünk teljesebb szívvel, bízóbban hinni neked. Köszönjük a gondoskodásodat, hogy valóban igaz, ma is hálát adhatunk neked, hogy sok minden vész között is, ami mindennapi kenyerünket mindeddig megadtad. Köszönjük neked nemzetünket is, hogy megőrizted magyarnak, és imádkozunk hozzád, majd énekünkkel is, hogy áld meg a magyart. Hadd legyen a mi kenyerünk valóban a miénk. Adj nekünk olyan vezetőket, és segíts a mi szívünknek is olyanná lenni, hogy neked tartozzunk számadással. És köszönjük, hogy ma mindnyájunkat magadhoz vonsz, hogy merjük kimondani, letenni aggodalmainkat, és merjünk úgy tekinteni rád, mint aki életed árán szereztél nekünk atyai biztonságot. Áldott légy a te gondviselő szeretetedért, megváltó szeretetedért, örökké való szeretetedért, atyánk. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van reátok. Amen. Isten tiszteletünk végén a 261. dicséretünket énekeljük el. A 261. éneket, Balassi Bálint nagyon szép imádságát. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam, viseld gondomat, vezérd utamat, mert csak rád maradtam.